Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt az Örök Élet című felvidéki podcast 36. május 12-i adása. Ezúttal is érdekes vagy annak tűnő közéleti témákról beszélget Kiács László.
Hala Gábor.
Tokár Géza.
És Mészáros Attila, azaz Csiri.
Egyre jobbak vagyok a bejelentkezéssel.
De most már majdnem sikerült, szóval annyira nem volt rossz.
Mindenki majdnem figyelt, és mindenki majdnem akkor mondta a nevét, a sajátját, amikor kellett volna.
Négyből kettő az.
Én vártam a végére, adottam, hogy én vagyok az utolsó.
Na, akkor én villámgyorsan felvezetem a témát, hogy ne lovagoljunk sokat azon, hogy még bejelentkezni sem vagyunk képesek. Úgy gondoltuk, hogy elején beszélgetünk kicsit a tüntetésekről, abból kifolyólag, hogy Géza említette, hogy egész héten tüntetett össze-vissza. Pozsonyba is, Esztergomba is, és egy kicsit ezekről a konkrét esetekről, vagy esetleg még, hogyha jut rá időnk, akkor a tüntetésekről úgy általában. A első, az itt volt Pozsonyban, úgynevezett himnuszénekléses tüntetés, amikor is többen kivonultak a parlament elé, és elénekelték a magyar himnuszt. Erről Géza beszélne kicsit bővebben?
Kivonultuk a parlament elé, és elénekeltük a magyar himnuszt nagyon tömören. Kicsit bőven igazából én úgy tudom, hogy voltak itt azért ebből a társaságból ott, szóval lehet, hogy ez nem csak a saját személyes élményeimre alapozódik, de hát ugye igazából az egész akciónak volt egy olyan apropója, hogy a parlament egészen véletlenül elfogadta a himnusznak a hivatalos rendezvényeken való éneklésére vonatkozó, hát nem tilalmat, de büntethetőséget, ami nagy valószínűséggel valamilyen módon orvoslásra kerül a következő időszakokban. Minden esetre pár aktivista, civil aktivista úgy gondolt, hogy erre kapcsolódóan szervez egy tüntetést a parlament elé azon a hétvégén, amelyik a viszonylag közel esik a himnusz törvény második, tehát az elnöki vétó után való újra megszavazásának. Erre egy hete került igazából sor, és szerintem egy egészen jól sikerült rendezvény volt maga az egész himnusz éneklés, azzal együtt azzal kitétellel, hogy az idő az rettenetes volt, tehát eléggé ilyen szibériai jellegű időjárásban álltak kint az emberek, és próbálták magukat relatív jól érezni, vagy gyorsan érezni mentalitástól függően. Véleményem szerint teljesen korrekt volt mind a program, mind a megvalósítás, az egyedül időjárást kijelent résztvevők is voltak viszonylag szép számmal, úgyhogy csak pozitívan lehet erről nyilatkozni. Rendbontás meg hasonló az nem volt, különösebb konfliktus sem keletkezett ugye a tüntetés ideje alatt.
Nem próbáltatok kánonba elénekelni a himnuszt?
Nem próbáltuk meg kánonba elénekelni a himnuszt, mert néha a széltől szerintem addig lehetett hallani azt is, hogy mit beszélnek elől, és hát nagyjából 20 méterre álltam a pódiumtól, ami nem a hangosítás hibája, hanem inkább az időjárásé. Volt himnusz éneklés, volt egy-két népdal, és voltak szerintem egészen jó szónoklatok, illetve értelmezhető követelések is elhangoztak. Szóval én a saját kis tüntetés skálámon én ennek simán megadom a 7 pontot a 10-ből.
Ki volt még a csapatból, hogy így említetted, hogy voltak akkor?
Én voltam még. Csüri. Egyébként nagyjából ezt tudnám elmondani én is, hogy is szubjektíven, hogy teljesen korrektül volt vezényelve. Mármint az egész esemény.
Volt ellentüntetés is?
Én nem láttam senkit.
Nem voltak. Én egy kicsit számítottam arra egyébként, hogy lesz ellentüntetés, de lehet, hogy az idő miatt, vagy lehet, hogy azért, mert nem jutott el azokba a körökbe ennek a híre, de nem voltak ellentüntetők.
És a média mennyire képviseltette magát az akción?
Szerintem azért sok mindenki ott volt, tehát azért Pozsony meg a parlament az mégiscsak egy eléggé jó hely ebből a szempontból. Hát ugye azt kell tudni, hogy korábban már szerveztünk oda tüntetéseket mi is, már mint a kerekasztal részéről. Legalább két tüntetés volt a pozsonyi fővárosban, ebből egy a parlament előtt, ez a kisiskolákért való tüntetés. Ha jól emlékszem, akkor nagyjából 5 éve, vagy 4 éve. És És az helyszínnek, tehát a pozsonyi főváros az igazából az a helyszín, ahová akar a szlovák média is minden további nélkül kimegy és tudósít erről az egész akcióról, úgyhogy szerintem ez egy kimondottan szerencsés helyszínválasztás.
Volt-e olyan érzésetek, hogy ennek volt valami értelme azon túl, hogy érzitek eleget tettetek annak a vágynak, hogy kinyilvánítsátok el a tiltakozásatokat?
Csüli, te miért mentél tüntetni? Erre kíváncsi vagyok meg, hogy ki volt elégítve aztán a vágyod, mert ez kimondottan érdekel.
Őszintén.
Őszintén. Hát,
az nem kell tüntetni, mert meg voltunk beszélni, hogy onnét vagyunk társas játékozni. De...
A hallgatóink szemében most miért estél?
Nem, ez...
De azért nagyon jó társas játékoztunk utána, tehát azt akarom mondani, hogy mentségünkre szóljon.
Egyébként, nem, szóval nem ezt poénból mondtam, de szóval nagyon érdekelt. Mármint, hogy amúgy is ott voltam Pozsonyban, és úgy általában természetesen egyetértek el szóval ezzel a tüntetőkkel, hogy ez a törvény, ez így, ahogy van, hülyeség. De azért volt, a igazság az, hogy volt ilyen kicsit ilyen más, éremnek a másik oldala, hogy azért nekem ezt úgy láttam, hogy újra után érzésem, hogy oké, hát ezzel a híd egy hatalmas bakrövés kötet, egy lábon lőtte magát, stb. De igazából úgy le volt kommunikálva, hogy igen, bocsi fiúk, mi voltunk a bénák, és ezt majd ez egyértelműen ki lesz javítva.
De itt nem is az a durva, hogy ez így megtörtént, hanem ebbe gondolsz, hogy ez az első eset, hogy kiderült. De valójában hányszor szavaztak ők olyan dologról, hogy fogalmuk se volt róla, hogy mire nyomnak igent vagy nemet. Szóval azért elég kicsi esély, hogy most így pont először volt ez.
Még ezt nem tudjuk. Szóval...
Hát nem tudjuk, de...
De hát jó, lehetett ilyen, nem mondom, hogy nem. De szóval volt ez a... Nekem így volt benne ez a másik oldal, hogy igen, hogy... rendben van, hogy kimegyünk tüntetni, és igazunk van, de hát ez tényleg egy olyan kicsit úgy... MKP-nek így, vagy a... Nem tudom, szervezők azok... Nem tudom, igazából MKP-sok-e, vagy nem még... Vagy hogy van ez pontosan, ezt meg Géza elmondja, de...
Hát ő szóval... most éppen.
De... Szóval igen, hogy azért próbálunk ebből mindenképpen valami politikai tőkét kovácsolni, ha tetszik, ha nem. Attól függetlenül, hogy... Mint hogy igazuk van valahol. De... Mégis...
Nem látom ennyire sötéten, tehát hogy jó nyilvánvalóan egy tüntetésnek a szervezői azok mindig láthatóbbak, meg értelmezhetőbb az, amit csinálnak, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy hát egyrészt ugye Andrej Danko fogadta a tüntetés szervezőket utána, ami teljesen pozitív dolog szerintem. Át tudták adni a követeléseiket, ami szintén egy pozitív dolog. Én úgy gondolom, hogy még hangulatában is teljesen jó volt, hogy volt egy kis tartás bennem arra vonatkozólag, hogy mennyire fordul át az egész egy ilyen lesz még felvidék ismét magyar jellegű rendezvénybe, és én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem, tehát nem erre volt kihegyezve, ami szintén egy szerencsés dolog. És összességében, hogyha valaki elmegy egy ilyen tüntetés, aztán nyilván nagyon különböző motivációi vannak az embereknek, van, aki csak bámészkodni akar, bár szerintem pont ezekből volt a legkevesebb, köszönhetően az időjárásnak. Valaki egyfajta ilyen küldetéstudatként éli meg, hogy kötelesség elmenni, van, aki csak jól akarja magát érezni, van, aki ismerősökkel akar lenni, és én úgy gondolom, hogy a legtöbben azért megtalálták a számításaikat, tehát nem gondolnám, hogy azok az emberek frusztráltabban mentek el, mint mint amilyen hangulatban jöttek.
Igen, még egyszer, szóval én egyetértek, ezt csak azért mondtam, hogy azért ennek a dolognak lehet egy ilyen halvány második oldala is, hogy oké, de volt, szóval személy szerint azt éreztem, hogy igen, hogy ez ugye eszembe jutott, miközben ott voltam. Inkább így.
Nincs az esemény probléma, ez a saját véleményed. Tehát...
Igen, szóval.
Ti nektek amúgy hogy jött le kívülről? Tehát, hogy ti ketten, akik nem voltatok ugye ott, ez egyáltalán mennyire olvastatok utána, hogy mi történt, vagy mi az, ahogy az egész lejött a híradásokból? Mert erre például kimondottan kíváncsi vagyok, hogy mit érzett az, aki ott volt, meg mit érzett az, aki nem volt ott.
Én sajnáltalak titeket, hogy ott álltok az esőben, szóval én mondom, itt megint csak beteg emberek halmaza jön létre ebből, szóval én ilyen pragmatikus okokból nem mentem ki.
Aha.
Meg amúgy sem vagyok egy nagy tüntető kiáról, mert valamiért úgy érzem, hogy ennek szimbolikája van, ereje nincs. Úgyhogy, hogyha ilyen jellegű, ami kisebbséget érinti dolog, akkor úgy igazából nem éreztem azt sehol sem, hogy valami változás lett volna ezek után. Persze, hogyha nincs, még az a maroknyi ember se, vagy az a bizonyos csapatán, aki kimegy, akkor aztán meg tényleg olyan érzése lehet aztán a maradék többségi nemzetnek, hogy mindegy, mit csinálunk, úgyse szól senki. Úgyhogy valamilyen szinten hálás vagyok, hogy vannak ezek az emberek, akik kijárnak, de én inkább ilyen szavazásban mutatkozik meg nálam az, hogy mivel értek egyet, mivel nem, és aztán nekem a tüntetés az olyan... Nem az a hely, ahol én megmutatkoznék, vagy ott, ahol úgy érzem, hogy ezzel valamit tudok valamit csinálni.
Mármint így általánosságba véve, vagy a
csak egy kisebbségben? Általánosságba véve.
Laci, neked ez hogy jött le?
Én az igazság, hogy előtte én is készültem, csak aztán végül is úgy jött ki egy utazásom, hogy már vasárnap utaztam hétfő helyett, szóval nem értem el. És pont ez miatt, a utazás miatt a következő hétben nem is nagyon voltam online, szóval nem nagyon láttam az eredményeit se. Ami így feltűnt, illetve erre kíváncsi is voltam, úgyhogy felírtam magamnak, hogy megkérdezem, hogy hányan is voltatok? Mert egyrészt a szlovák sajtóban, amit így olvastam, ott ilyen 300-400-ról írtak, illetve belefutottam ilyen fölháborodott magyar nyelvű írásba, hogy de hát ott ezrek voltak, és hogy mit írkodnak ezek a újságok. És hogy kíváncsi vagyok, hogy ki ott voltatok, és esetleg így körülnéztetek, mekkora számot mondtok.
Szerintem azért nehéz megítélni, mert pont a idő miatt, ami nagyon rossz volt, úgy nem nagyon volt szerintem senkinek se kedve egyrészt körbe menni és akár számolgatni, vagy nézegetni a tömeget. Másrészt meg azért is, mert ugye az idő az annyira rossz volt, ezért szerintem eléggé sűrűn álltak az emberek középen. Tehát, hogy nem úgy lazán szétoszlott a tömeg, ahogy általában a tüntetéseken szokott, hanem nagyon összetömörült a kemény mag, mert úgy kevésbé lehetett fázni.
Szóval én úgy konkrétan én úgy gondolom, hogy nem voltak ott ezen.
Ezen szerintem se voltak. Viszont, tehát, hogy egyrészt ez a számháború szerintem nem túl szerencsés, mert nem tűnt kevésnek az a tömeg, helyben semmiképp sem. És tehát, hogy nyilvánvalóan ugye én olvastam olyat, hogy pár tucatnyi tüntető. Azt hiszem, hogy egy ennyikennek a helyi tudósításába jött le, hogy pár tucat ember tüntet Pozsonyban, ami egy tökéletes postobaság. Pár ezret sehol nem olvastam. Azt hiszem, hogy 1000 volt legtöbb, amit valahol olvastam, és azt szerintem egyértelműen túl dimenzionálja a dolgot. Hogyha valaki engem kérdezne, akkor én fejből ilyen 400-500-at mondanék, de nem tudom megítélni, hogy ez mennyire volt korrekt becslés.
Én is egyébként erre tippelnék, hogy 300-500-ig.
Másik dolog, amire kíváncsi voltam, hogy amit még így követtem, hogy aztán végül is beszéltek Dankóval bizonyos képviselői a tüntetésnek, de valahogy nem találtam semmit arról, hogy mi volt ennek az eredménye. Azon kívül, hogy pár szavat, hogy igen, beszéltek. Erről tudtak valamit?
Hát én tudom, hogy a Dankó írásban kért a követeléseket, és valamit át is adtak aztán Dankónak, legalább egy alkalommal mindenképp elküldtek neki.
Remélem, hogy egyszerűen fogalmaztak,
szigorúan tegondatokkal. És ezzel rögtem, hogy biztos azért kért a írásban, mert nem fél tőle, nem érti meg.
Kell mondják neki magyarul akkor.
Igen. Tehát ebből volt, ha jól emlékszem, hír is, tehát hogy valahol én konkrétan olvastam, hogy pontosan mi is jutott el Dankóhoz, de ott az a kulcsfontosságú dolog, hogy vannak olyan követelések, amik konkrétan a himnusz törvényt érintik, és van pár olyan dolog, ami elhangzott, ami ezen kicsit túlmutat. Tehát állami szimbólumok használatától kezdve más témákat is érint, és ha én jól emlékszek rá, akkor most labzártával kvázi, amikor mi beszélünk, egyelőre a himnusz törvényes dolgok kerültek el Dankóhoz.
Na és mi a helyzet a másik tüntetéssel, amin voltál, az ott ebben voltak?
Hát olyan jól beértem a tüntetésbe, hogy Párkányban, amihez igazából most nagyon közel lakom, tartottak szintén egy tüntetést, meg egy nagy rendezvényt a hát a felvétel elkészítésének az időpontjában vagy a körül. Ugye tudni kell, hogy május 12-én veszük fel ezt az adást, és pont május 12-én leplezte le a Matica Slovenská Ludovics túrnak a mellszobrát itt a Bazilikával szembe mutató sétányom, ami eléggé komoly érzelmeket meg igazából indulatokat is váltott ki néhányakban. Elsősorban azért, mert nem igazán egyeztetett a Matyicáról senkivel, és annak ellenére, hogy kvázi lett volna olyféle szándék vagy hajlandóság arra, hogy konstruktívan beszéljenek a helyi matyicásokkal, akik egyébként félig-meddig átfedést mutatnak a Kotleba párttal, arról, hogy akkor mégis hova lehet elhelyezni ezt a stúrszobrot méltóképpen. Ők mindenképpen azt akarták, hogy ez kerüljön a Dunapartra, és végül a közlekedési tárcával egy ilyen biznisz keretén belül ezt meg is oldották. Szóval a városvezetésnek meg a képviselőtestületnek a jóváhagyása nélkül került sor erre a szoboravatásra. Két tüntetés volt ennek kapcsán, egy szombaton, egy pedig vasárnap. Szombaton hát igazából, ha jól tudom, akkor az MKP-nak a Párkányi szervezete hirdetett meg egy tüntetést, ahol szerintem olyan 100-150 lehettek ott, elhangzott pár beszéd, és most pedig a Matyica avató ünnepségével párhuzamosan volt pár ilyen tiltakozó megmozdulás. Konkrétan pár ismerősömmel együtt, vagy részt vehettem az a megtiszteltetésért, vagy részt vehettem ennek a Duna hídon felállított molinónak a összeszerelésében, meg a széthajtogatásában. Úgyhogy nagyjából ebből állt az én tüntetői tevékenységem a hétvége folyamán.
Kaptatok valami reakciót erre a molinóra? Mármint, bár valakit elsétel mellett, azt mondta, nem tudja elolvasni, nem?
Nem tudja elolvasni, hát valószínűleg a hírekbe valamilyen módon ez bekerül. Hát a rendőrök ott igazoltattak, ami félig meddig rutináljárás ebben az esetben. Tehát nem, semmiféle konfliktusba nem keveredtünk senkivel. Az legyit, hogy ott voltak a rakparton Kotleba pártból is többen. Több nyugdíjas, akiket a Matyica Slovenská buszokkal leutaztatott Észak-Szlovákiából.
Nem mondom.
De rengeteg busz volt, tehát ez kimondottan egy ilyen Matyica Slovenskás erődemonstráció volt. Viszont nem keveredtek úgymond a tüntetők, meg az ellentüntetők, meg eleve ez a kettő azért eléggé messze van egymástól így fizikailag. Tehát nem olyan egyszerű eljutni a hídtól a rakparti kiából a kettő egymástól egy 100 méterre.
Ez érdekes különben ez, hogy ilyen szobrokat kezdenek alagatni a felvidéken. Ugye volt annak idején ugye a Cyril Metód szobor Komáromba, volt egy nem annyira ismert Zselízen a város felújításához kötött pénzt, például azért kapta meg a város, mert ígéretet tett, hogy egy Stefánik szobrot állít föl, és most akkor és nem tudom akkor még hol bukkannak fel különböző nagy nemzetébresztők szobrai, de gondolom mindenütt a határ környékén ilyen bolgárpukkasztásnak és így a darabos fészek bolygatásának okán.
Hát ugye magában a szoborállítással szerintem nincs olyan értelemben probléma, hogy nyilván, hogyha valaki szobrot akar valahol látni, akkor próbálhat erre forrásokat szerezni meg felállítatni. De itt igazából ugye a probléma általában azzal van, hogyha a helyi lakosságnak kimondottan az akarat ellenére döntik el, hogy az a szobor az oda kerül, és úgy fog kinézni, ahogy kinéz. Ez volt a Cyril és Metód szobornál, amit úgy raktak át a körforgalomba, egy ilyen, hát úgymond prémium helyre, ahol mindenki beleütközik, hogy kimondottan a lakosságok akarat ellenére tették meg mindezt, és ugyanúgy a Matyica ugyanúgy adta fel a stúr szobrot itt Párkányban, hogy a helyi lakosság, meg igazából a képviselőtestület is éreztette, hogy ők ezt egyáltalán nem támogatják. Szóval igazából ezzel van a legkomolyabb és legnagyobb probléma, hogy ezek mind ilyen önkényes döntések, meg önkényes aktusok.
Érdekes, hogy ennek most jött el az ideje, úgymond ilyen viszonylag nyugodt időszakban, amikor nincs is ilyen határnyugvangás.
EU választások.
Igaz, de az EU választásoknak meg, hogy is mondjam, annyira nincs tétje. Szerintem ezt inkább olyan esetben lehetne élesíteni, amikor mondjuk rá önkormányzati választások vannak, vagy valami, ami helyi erőknek tud malmára hajtani valamit. Nem ilyen EU választás. Szerintem az EU választás pont a leglégiesebb választás, amit úgy mindenki félváról vesz.
Ez igaz, de azért nem olyan rossz dolog így embereknek a tudatába kicsit vagy felemlegetni, vagy hogy mondjam, hogy felidézni, hogy vannak itt azért bizonyos szlovák nemzeti pártok, akik azért figyelnek arra, hogy mindenhol meglegyenek a képviselőnek a szobrai. De az lehet, hogy apróság, de hát ha már lehetett volna a választások előtt két héttel, vagy utána két héttel, akkor inkább előtte.
Hát lehet, meg ez egy, tehát hogy mindenképpen egy ilyen provokációs jelleggel történt meg a Matyica részéről. Tehát, hogyha a Matyicával valami egy kicsi jó szándék, akkor mindenképpen tárgyal erről a várossal. Tehát van stúrról elnevezve például egy iskola, vagy van egy park, ahol relatív normális hely lett volna a szobornak, de ők konkrétan ahhoz ragaszkodtak, hogy ez legyen a Dunaparton, Bazilikával szemben egy ilyen szimbolikus helyen. Tehát, hogy ez itt a, a konfliktusnak az alapvető forrása. Még csak nem is a szoborállítás, bár itt ugye már ott tartunk, hogy Párkány az hát 1940-es évek végétől számít Stúrovónak, Stúr soha nem járt itt. Az egész átnevezés az egy ilyen szimbolikus szintén erről fitoktató dolog volt, tehát hogy nincs a költőnek semmi köze Párkányhoz. És még egy érdekes dolog, hogy a kétnyelvű Szlovákia, Dél-Szlovákia csinált egy nagyon jó videót, ezt nem tudom, hogy láttátok-e. Tegnapi nap folyamán forgatták, és annyit csináltak, hogy elmentek Zajugrócra, ami gyakorlatilag Stúrnak a szülővárosa vagy szülőfalúja, és ott a helyeket végigkérdezgették, hogy örülnének-e, hogyha hirtelen átneveznék a település Stúrovóra. És hát ott mindenki elmondta, hogy hát egyrészt a helyek akaratától kéne az ilyennek függenie, másrészt pedig község elnevezésének történelme van, és hogy ezt semmiképpen se szeretnék feladni. Stúr kedvéért sem.
Állítólag 91-ben volt valami kezdeményezés, ezt a Stúrovot, ezt vessék el, és állítsák vissza a régi Párkán megnevezést, és akkoriban volt egy szavazás is erről, amit mint hogy a helyek megszavaztak, hogy szeretnék ezt így, ahogy elmondtam, és a kormány részéről az jött, hogy nem, már pedig ez Stúrov marad is kész.
Pontosan, ahogy egyébként volt egy népszavazás Peredden is, ugye nem olyan régen, Tesedíkova, aki hívják Peredet, és szintén tartottak egy eredményes népszavazást annak az érdekében, hogy állítsák vissza a községnek az eredeti nevét. Úgyhogy igen, van ilyenekből több is. Nyilvánvaló, hogy a kormány nem akar ez ellen tenni semmit, és az egész eset ez meglehetősen sajnálatos.
Visszatérve még a tüntetésekre, közelében van még tervezve valamilyen?
Hát...
Ha már így sikerült egy hét alatt hármat is abszolválnod, ami egész...
Nem készülnek valami palarik szobrot avatni, vagy valami...
Egy ellenszoboravatás.
Nem tudok konkrétan erről, de azt azért elmondanám a tüntetések kapcsán, hogy például ugye egyik demonstráción se történt semmiféle rendzavarás, vagy kiágás, vagy hasonló problémák, vagy konfliktusok. És ami nekem például nagyon furcsa, nem tudom, hogy ti azt miként látjátok így helyszinten, de félig meddig erről szerintem beszéltünk is már egy korábbi adásban, de itt szlovákiai-magyar viszonylatban az egyik alapvető probléma, hogy a tüntetésnek nincs kultúrája. És hogyha valaki hall arról, hogy tüntetés, akkor rögtön arra gondol, hogy könyvgáz, meg rendőrök, meg összecsapások, de máshonnan fogom meg, szóval egy kicsit más kritika, hogy egész egyszerűen az emberek úgy gondolják, hogy nincs értelme kimenni semmiféle hasonló tüntetésre, és hogy az egész teljesen hatásnál is mi a fenének áldoznak fel az ideigből pár órát arra, hogy elmennek, áldogálnak valahol, meghallgatnak két beszédet, vagy hármat, és aztán hazamennek, miközben nem történik semmi. Miközben ez teljesen más fényben, meg megvilágításban van szerintem a legtöbb
demokrácia. Most ezt így a felvidéki magyarok szempontjából mondtad, hogy úgy általában Szlovákiában?
Hát lehet, hogyha 3 évvel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondom, hogy általában Szlovákiában, de a tisztességes Szlovákiának a tüntetései, azok szerintem kimondottan változtatják a tüntetési kultúrát.
Szerintem meg pont, hogy ott volt az első pozitív változás magyar oldalról is, mert így visszagondolok, akkor a magyar felvidéki magyarok leginkább körébe, vagy akár hogy azt nézzük, hogy a felvidéki magyar sajtó által támogatott, vagy felvidéki magyar pártok által támogatott tüntetések eddig kimondottan, azok voltak, amik összefüggtek valamilyen konkrétan nagyon magyar témával. Viszont a Kuciak gyilkosság utáni tüntetés volt talán az első, ahol úgy vettek részt magyarok, mint pártok, a pártoknál ez a többes számot nem mondanám, vagy ugyanúgy lehetett, találkoztam vele akár a Facebookon, akár az újságokban, mint tényleg mint tüntetésen, és sokkal inkább ott volt a közbeszédben a magyarok között, mint akármi eddig.
Ez nem teljesen értek egyet, tehát hogy volt több olyan tüntetés, aminek nem elsősorban magyar témája volt. Hát ugye a komolyabb, hát eleve a bársonyos forradalomnak a tüntetése, amik magyar területeken zajlottak.
Na hát igen,
de egyáltalán nem volt nemzetiség jelentősége.
Akkor még gyerekek voltunk.
Igen, de ugye a bős jeremű tüntetés, hogy voltak ilyen kisebb tüntetések. Nem hinném, hogy kimondott erre ráragadt volna ez a magyar nemzeti
bélyeg. Amit így konkrétan találkoztam vele, az voltak ezek a pár éve, mint tanársztrájk, tanároknak a sztrájk nem dolgoztak, és azt lehetett látni, volt ilyen fasz a térkép hozzá, hogy hol mindenhol sztrájkoltak a tanárok, és ott a magyar lakott területek ilyen szinte üresek voltak. Tehát gyakorlatilag kimaradt, nagyon nem tudtam hova tenni.
Hát igazából a Kuciak tüntetéseken is a magyar lakta vidékek azok eléggé fehér foltnak számítottak. Hát egy tüntetés volt Komáromban, ami kimondottan kétnyelvű volt, azt azért tudom, mert a változatosság kedvéért szintén én voltam az egyik moderátora, de tehát, hogy nem én voltam a kezdeményező, de azért szerepet játszottam. Úgy konkrétan magyar jellegű tüntetés Kuciak gyilkosság kapcsán nem volt?
Nem, de sok magyar vett részt Pozsonyban. Pont azt mondom, hogy ez a változás, hogy jobban elmosódik ez a határ.
Hát Pozsonyban lehet, de például nem volt kuciak tüntetés Dunaszerdahelyen, vagy teljesen szlovák tüntetést csináltak, meg azt hiszem Losoncon, meg
középszlovák. De amennyire én tudom, sokan jöttek fel Pozsonyba, akár Szerdahelyről, akár Csallóközből, pont, hogy...
Ez lehet, tehát, hogy ezt nem vitatom, meg nem is kérdőjelezem meg, de pont, hogy nem gondolnám azt, hogy ez olyan rettentően hozzájárult ahhoz, hogy így leomoljanak a falak a szlovák meg a magyar tüntetés kultúra között. Lehet, hogy ezt csak én látom így, nem tudom.
De egyébként, amit mondasz, hogy hogy nincs kultúrája a tüntetéseknek, még előtte mondtad, hogy ilyen könyvgázas, meg hasonló dolgokat képzelnek az emberek, de szerintem pont ez az, amit nem így van. Legalábbis nekem hogy nincs semmilyen tapasztalatom, hogy lett volna, pedig hogy felsoroltál tüntetéseket, nagyjából mindegyiken voltam, szóval hogy a tanár tüntetésnek még ilyesmi, de gyakorlatilag soha nem lehet tapasztalni ilyet.
Ezt egy kicsit kijavítom, nem feltétlenül a tüntetésnek ugyan magában, tehát hogy ott áll valaki, hanem inkább az aktivizmusnak. Tehát az, hogyha valaki aktívan csinál valamit, megint csak, tehát konkrét példákat fogok mondani, az egyik, amikor elvittük még a diákhálózat szervezésében volt egy ilyen tüntetés, vagy performance, hogy a székely zászlót kiraktuk gyertyákból, meg mécsesekből, és az egész elletvé a román nagykövetség elé, és gyakorlatilag végig attól félt mindenki, aki ott volt, meg egyébként beleértve engem is, hogy most akkor ez ilyen komoly retorziókkal jár, és hát ott meg is jelentek nagyon hamar a rendőrök, meg a különféle ilyen erők, hogy mi a fenét akarunk, mi a román nagykövetségnél hajnalban. Vagy ugyanúgy, amikor most ugye Párkányban itt volt ez a stúrszobravatás, és akkor vittük a Molinót, akkor nagyon komolyan át lehet gondolva, hogy mégis ez milyen esetleges retorziókkal, meg jói következményekkel járhat, hova lehet odaállni, hova nem. Kit milyen hátrányos megkülönböztetés érhet esetleg emiatt, hogy kijönnek a rendőrök és igazoltatják. Szóval akkor így mondanám, nem is feltétlenül úgymond a odaállók a tömegbe és tüntetek jellegű tüntetés, hanem a manapság egyébként egyre divatosabbá váló ilyen aktivista jellegű, hogy csinálok valamit, részt veszek valami performance-ban jellegű demonstrációnál vannak ezek az aggályok.
De ha jól értem, akkor itt is látod már a lagút végét.
Hát látom, hogy aztán az egy vonat, vagy a napfény, azt nem tudom.
Még annyit akartam mondani, hogy érdekes volt nekem, anélkül, hogy most bővebben utána néztem volna, tényleg csak érzésre. Nekem annak idején az volt, hogy a tiltakozó nemzet az igazából a magyar, mint hogy a magyarországi magyar, ott minden vacakért szinte kimentek tiltakozni, és újabban viszont ez teljesen fordítottját látom, hogy amikor valamilyen tiltakozás van bejelentve, vagy valamilyen villám hír jön az Indexről, hogy nem tudom, hogy most tiltakozás készül, meg demonstráció, akkor ott ilyen tizen pár tucat ember lézeng valami téren, és ez a jelenlegi valóság Magyarországon. Javítsatok ki, ha tévedek, vagy másképp látjátok. Érdekes volt, hogy most Szlovákiában van ez a tiltakozási kedv, úgymond ennek igaz, hogy a kucia gyilkosság elég komoly mozgató erő volt, de mondom, Magyarországon az ellenzék nem tud mozgósítani.
Nem akarom így nagyon kísérletíteni ezt a beszélgetést, csak hát én ugye gyakorlatilag ebből doktorizok, meg írom a munkám, de hogy szerintem azért ez nem teljesen igaz. Tehát, hogy
Én abból indultam ki, amit képeken láttam, visszajelzéseket olvastam, stb. És elég gúnyos megjegyzéseket olvastam a Fidesz támogatók részéről, hogy no, ez volt az adott tüntetés.
Az tény, hogy Szlovákiában szerintem nagyon jól megszervezték a tisztességes szlovákiai tüntetés sorozatot. Ugyanúgy, ahogy egyébként előtte a Gorillára is meglepően sokan jöttek el. Tehát ez azt mutatja, hogy van a szlovák közegben egy ilyen frusztrált csoport vagy réteg, aki valóban hajlandó kimenni és tüntetni. A Gorilla az azt mutatta meg, hogy Pozsonyban hajlandó, akár az emberek a tisztességes Szlovákia, meg azt, hogy igazából egészen sok városban össze lehet ezt hozni. Ezért teszem hozzá, hogy vannak egyébként más tüntetések is, amik nincsenek ennyire szem előtt, miközben óriási akciók. Például nem tudom, hogy tudjátok, hogy melyik volt talán a utóbbi 5-10 évnek a legnagyobb demonstrációja, ahol azt hiszem, hogy több mint 100 000 voltak ott, most fejből. Mert volt ilyen.
Magyarország?
Szlovákia.
Jaj.
Hát ez a életmenet volt Kassán, amit azt hiszem, hogy 2014-ben, vagy 15-ben, elnézést, nem készültem, szóval csak fejből fogom mondani ezeket a látomokat, lehet, hogy nem pontosan, de hogy tehát konkrétan egy ilyen keresztény happening, az, ami nagyobb volt sokkal, mint a tisztességes szlovákiaiért tüntetések, és Kassán csinálták meg. Úgymond vannak tüntetések, aminek rettentő a marketingje, és vannak olyan tüntetések, amik úgy kicsit úgy elmennek a nyilvánosság mellett, mert nem annyira sok cikk készül róluk. És még hogy ennek a hosszú és kicsit ilyen összeszeretlen monológnak a végére érek, azért elmondanám, hogy Magyarországon is voltak teljesen jó tüntetések, az együtt, hogy a tüntetésenek a legtöbbi az valóban eléggé béna és kínos. Hát ugye a internetadó elleni tüntetés az szerintem egy kimondottan látványos
volt,
a telefonokkal is egyebekkel, és szerintem még amilyen hasonló jellegű tüntetés volt, az a tévészékház előtti performanszok nem olyan régen. Itt nem a politikusok kergetésére, meg kivonszolására gondolok, hanem arra, hogy konkrétan ott egy egészen komoly tüntetéssel is az egész párosult, ami szerintem meglehetősen sokakat mozgatott meg. Úgyhogy én csak arra akartam ezzel rámutatni, hogy nyilván az emberben van egy ilyen percepció, hogy kik a bénák, meg kik a jó tüntetők, de most lán kicsit, mintha túl lenne értékelve Szlovákia, és alul lenne értékelve Magyarország ebből a szempontból. Nem azt állítom ezzel, hogy Magyarországon rettentő jó a tüntetéskultúra, mert nem az.
És hol jó a tüntetéskultúra?
Franciaországban.
Franciaország abszolút igen. Tehát, hogyha valaki nézte ugye a sárga mellényeseknek a tüntetéséről szól híreket, az rájön, hogy a franciák nagyon sok alkalmat megragadnak arra, hogy ne dolgozzanak, hanem tüntessenek valami ellen.
Hú, ez egy igen gonosz hozzászólás volt.
Abszolút gonosz volt, ezzel most tesztelem, hogy mennyien hallgatnak minket, és kapjuk a dühös e-maileket a szerkesztőségi postaládába.
Hát szerintem már összes francia most lemondta az előfizetést.
Nem baj, Trianonért.
Nem tudtam, hogy azt pénzét csináljuk. Nem, te persze, hogy mi vagyunk a sorosak most, úgyhogy...
No, úgyhogy szerintem én ezt a témát lezárnám, és még így levezetésnek a adás végére kicsit könnyedebb vizekre eveznék. Mozistatok ott a videóban?
Jól értelmezem, hogy a könnyebb témának a képregényfilmeket akarod eladni itt, amin barátságok mennek tönkre, hogy melyik film volt jó, meg rossz.
Hát szerintem elég egyértelmű, hogy melyik film volt jó, meg rossz, úgyhogy...
Többen vesztek rajta össze, mint a Stúrszobron Párkányban hittem.
Úgyhogy ezt most nem sok erre késfájtam, csak előtte azért... Ti is mondjátok el, hogy...
Voltunk moziban.
Több képregényfilm is volt most az utóbbi időben, egyrészt lezárult a majdnem a Marvelnél harmadik fázis, állítólag a nem közelében megjelenő Pókember fogja lezárni, szóval az még a harmadik fázishoz fog tartozni. Megjelent a Shazam, ami a DC-nek a filmje, és egy nagyon-nagyon hosszú, nagyon rossz filmsorozatnak a végén van most, tehát előtte nem sok túl jó DC-s film jelent meg. Megjelent a Hellboy, ami szintén képregényfilm, és egy nagyon nagy változás az előző két Hellboyhoz képest, nem Marvel, Hellboy, hanem Marvel. Dark Horse Comics.
Dark Horse? Teljesen volt, hogy Marvel.
Nem, a Hellboy az nem. És még az Endgame előtt megjelent a nagyon megosztó, és leginkább már a megjelenés előtt megosztó, Captain Marvel.
Szerintem az a Captain Marvel pont az volt, hogy hú, de nagyon-nagyon-nagyon feminista lesz, és amikor megnézték, akkor hogy mindenki csendben maradt.
Tényleg semmi feminista nem volt benne.
Egyáltalán nem.
Egy főszereplő, egy nő, de hát azzal nem látok komoly problémát.
Meg egy... Szerintem, ha már feminizmus, akkor a Wonder Woman a sokkal feministabb volt, mint a
Captain Marvel. Szerintem teljesen nem. Teljesen egy kis bambácskának van beállítva összes filmben.
Ki a Wonder Woman?
Na?
Dehogy is.
Dehogy nem. Hát nem, legalábbis.
Hát ott az egész civilizációja Amazonoknak az a nőkön alapul, és
na, látjátok,
harcolnak, ezen... és...
Igen, most a Párkányi tüntetésen nem vesztetek össze úgy, mint Wonder Woman feminizmusán.
Hát itt, igen.
Szóval... Nem nevezném brutálisan feminista filmnek, de Captain Marvel-ben...
Megnyilvánulásainak egyfajtában a filmekben ennek a kettőt, ami benne volt, Wonder Woman. Saját filmje és még valamiben, nem tudom.
Az Igazság Ligája nevű mesterműben szerintem.
Nem, a Batman versus Superman.
Abba is, a másik mesterműben.
Című másik mesterműben. Teljesen ilyen... bugyuta kijelentéseid ennek, és direkt bugyuta, szóval azt úgy írják rá, hogy ilyen bugyuta legyen.
Tehát lehet, hogy bugyuta, de hogy direkt bugyutának írnák, ezt azért nem mondanám.
Nem is akartuk kellemezni.
Szerintem a Wonder Woman ez sokkal inkább feminista film volt. Tényleg ott egy emberek fölötti nő, a főszereplők egy emberek fölötti nők társadalmába jött, ami azért működik olyan jól, mert ott nők vannak. Tényleg nem is tudom, hogy mit csinálnak a férfiakkal, hogy tenyésztik őket, vagy úgy néha kölcsönzik máshonnan, vagy...
Halhatatlanok, úgyhogy szükségük se erre, se arra.
Lehet, hogy valahogy megoldják. Míg a Captain Marvel-ben tényleg nem volt semmi olyan dolog, ami külön arra fókuszált volna a főszereplő nemére.
Nekem az volt a gondom, a Captain Marvel nagyon ilyen B-kategóriás Marvel film volt, nem?
Szóval...
nem?
Ez lehet, ami szerintem nem, de ez egy másik kérdés.
Tehát neked tetszett a Captain Marvel?
Nekem?
Igen.
Én olyan közepes film. Hát, hogy megnézném a Marvel filmeket, akkor olyan közepesnek lőném be. Ilyen Thor 2-nél jobb, A Thor 3-nál rosszabb.
Ez egy eléggé tághalva szerintem.
Szerintem az MPM egy kicsivel rosszabb a Captain Marvel.
Szóval 2,5 pontot adsz rá, így 5-ből.
Engem pár dologban meg tudott lepni ez a film, ami tetszett benne. Egyrészt az, hogy kicsit kiforgatták ezt a Skrull-Kree háborút. Tetszett, hogy megoldották Nick Fury-t, a fiatal Nick Fury-t. Meg kicsit a 80-as évek is ilyen plusz volt nálam.
90-es.
Hát 90-es, igen. Ez a videókazetta időszak. Ami nem tetszett, az tényleg, hogy kicsit lapos volt a sztori. Meg önmagában, míg magával a karakterrel nincs problémám, de nem nagyon ül bele a többi szuperhős közé. Annál sokkal erősebb, és később Endgame-ben lehetett is lehetne, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni.
Igen, teljesen elüt így a többitől. De egyébként nekem az volt a gondom, hogy én, aki nem olvasom a, szóval nem olvasom a képegényeket, hogy ez a Skrull, vagy ez a Habhu, vagy ilyesmi, amire beszélsz, hogy egyáltalán nem adott semmit. Én csak azt láttam, hogy van egy, megint egy sablon, amit visszatett a 90-es évek elejére, jön a főgonosz, aztán kiderülnek róla a főhősről a dolgok, és a végén győz a főhős. Attól, azzal a különbséggel, hogy most elrepül a végén valahova.
Na jó, de te most olyan dolgokat rossz fel egy képregényfilmnek, amik ugye a képregényfilmek sajátjai.
Nem, én azt, tehát, nem azt mondom, hogy ez csak ez alatt van egy maga egy képegény, egy időálló képegényfilm, akkor ezzel semmi gond. Szóval így egy teljesen B-kategóriás volt ebből a 21 filmből.
Nem értek egyet, én szerintem tök jó eredet film volt, én végig szórakoztam az egészet, és tetszett az a csavar, hogy a rosszakból jókat csináltak, és szerintem megvolt az a vonulata neki, hogy na, vezessük fel az egészet könnyeden. Szerintem megtette azt a dolgot, amit elvártak tőle az emberek, és ahogy említettétek, túl erős szereplő lett belőle, és az Endgame-ben meg totál bugyutaságok történtek, hogy na majd eljutunk hozzá, de a lényeg az, hogy amennyi lehetősége lett volna, vagy amennyire erős volt, annyira gyengének mutatkozott az Endgame-ben.
Géza, te láttad a Captain Marvel-t, vagy ezt is csak olvastad, hogy miről szól?
Én a utóbbi időben nem láttam ezeket a filmeket, de mindegyikről olvastam az összes véleményt. Úgyhogy én kvalifikált, én olyan vagyok, mint a Rotten Tomatoes most, mintha élő.
Hát igazából még azt se kell, hogy olvasd róla, hogy véleményed legyen.
Hát abszolút így van.
Szóval így is. Azt hiszem, hogy jóval előtte jársz nagyon sok kritikusnak.
De jó, akkor ha már itt emlegettük az Endgame-et, akkor érzések, vélemények. Ki az, aki szerint jó film, és méltó zárása az egész MCU-nak?
Szerintem jó film, és az előző részével együtt így közösen méltó zárása. Szóval önmagában szerintem az előző része jobb volt, a Végtelen háború, több dolog miatt is, de kettő így együtt szerintem egész jól lezárta.
Nekem az érzésem volt, hogy a hibát követtek el, amikor is ezt az Endgame-nek az első, nem tudom, 20-25 percét nem vágták hozzá még az Infinity Warhoz. Nekem az úgy lett volna egy egész is fantasztikus mű, hogyha azzal ér véget, azzal a 25 perccel, hogy elmennek aztán a főgonosz után.
Szerintem most már mindenki látta, úgyhogy nyugodtan konkrétizálni.
Szóval nekem ott kellett volna, hogy véget érjen az Infinity War, hogy levágják Thanosnak a fejét, és akkor mindenki ilyen mély depresszióba esik vissza, és ez lett volna szerintem az Infinity War-nak a olyan lezárása, amit megérdemelt volna, és ezáltal tényleg mestermű szintre emelkedett volna, ahol a kétdimenziós hősökből és antihősökből egy színes egyéniséget, egy megérthető motivációt, egy átgondolt történetet, persze vannak logikai bukfencek, de attól függetlenül nagyon-nagyon jó filmet hoztak ki. És lett volna aztán az Endgame, ami hát jó, mert zárjuk, mert le kell valahogy zárni, és ezért sajnáltam az Endgame-et, mert volt ez a nagyon jó eleje, és aztán a többi az blőd hülyeség volt. Szóval egyszerűen nekem én se meghatódni, se katarzist nem éreztem az egészből. Egyszerűen csak mondtam, hogy jaj, legyen már vége ennek az egész szenvedésnek, fölháborít.
Egyébként én nagyjából hasonlót gondolok, szóval jó van mondjuk ez a más a vége, vagy hasonló, hogy úgy lett volna a vége a előzőnek, ahogy eleje kezdődött, ez így. Igen, ez lett volna a európai művész filmes lezárása, amikor mindenki mély depresszióba esik.
Így is az volt, így csak legalább lett volna még olyan, tényleg olyan hozzáadott értéke.
Kis spirit. De nagyjából én is ezt éreztem, hogy első 20-25 perc teljesen rendben volt, és a többi az nagyon erőltetett volt.
De szerintem jó volt, hogy Endgame-nek az volt az egyik előnye, hogy elég sok meglepetés volt a filmben, tehát tényleg sokan várták azt, többek között én is egy kicsit, hogy itt most mennek, és arról fog szólni a film, hogy lepofozzák Thanost. És pont az volt a jó, hogy így első 15 percben ez úgy megtörtént. És akkor úgy felmerült az a kérdés, hogy oké, de akkor hogy tovább?
Igen.
Míg hogyha ez előző rész végén történik meg, akkor nincs meglepetés endgame-ben.
Szóval, de például az a legvégén, amikor a időutazzák a hatalmas csillaghajót, teljesen ilyen nagyon erőltetett dolog volt, hogy lehessen egy csata a film végén. Szerintem úgy teljesen az volt érzésem, hogy ilyen, fú, ez a legfantáziátlanabb vége ennek a filmnek, ami csak lehetséges.
És vedd azt, hogy ugye a Captain Marvel végén a csaj csak úgy passzióból szétcsesz egy egész Kree űrhajót, és most ott megjelenik, és akkor ott fönt, lent a földön dobálja jobbra-balra az ellenfeleket ahhoz képest, hogy oda rohant volna, szétcseszi az egészet, és ennyi. Total hülyeségekkel húzta az időt.
Na igen, de visszatérhetünk erre, hogy Captain Marvelnek az a problémája, hogy nagyon erős.
Hogy ugye, és mit csináltak Thanosból? Hát ezt már meg is beszéltem egy barátommal, hogy egyszerűen nevetséges volt, hogy Thanos végtelen kövek nélkül sorra küldte le az összes hőst, holott mi az Infinity War-nak a végén, például Amerika kapitány meg tudta fogni az ütését azzal az összes kővel együtt, itt pedig hát nem bírtak vele egyszerűen, csak néztem, hogy mi az ördög.
Na jó, de ez megint azért egy eléggé gyakran használt dolog a képregényfilmek, vagy mindenki pont olyan erős, hogy ezt a forgatókönyv megkívánja. És tényleg vannak ilyen dolgok, amik akár hibának is fel lehet fogni, de ez szerintem a stílusnak a sajátossága.
Hát én nem tudom, szóval szerintem ez borzasztó volt, ugye nem is meséljünk az ott megjelenő feminizmusról, ahol total random nők hirtelen együtt kezdenek harcolni.
Feminizmus vagy...
Ott volt egy olyan rész, amikor Max, na épp a Captain Marvelnél volt a kesztyű, és akkor ő hirtelen pont mögötte találta magát az összes nő a hősök közül, és nem tudom, azt hiszem, hogy férfi nem is volt ott.
Ja.
Talán a Pókember, mert ő adta oda neki a kesztyűt, de lehet, hogy ő se. És ez egy ilyen, vannak, azt hiszem, hogy ez az Avengersnél kezdődött, hogy vannak ilyen beállítások ezekben a filmekben, amikről úgy kimondottan ilyen plakátra készültek. Mint nem tudom, emlékeztek erre, hogy a Avengers elsőben, mikor a legelén volt ez a harc, és akkor úgy egyszerre ugrott mindenki egymás mögött, de mindenkit lehetett látni szépen. Vagy akár a végén, mikor úgy körbeálltak, és szóval vannak ilyen beállítások, és itt is pont ugyanez volt, hogy úgy szépen beállt egymás mellé a Marvel Univerzum összes nője, egymást nem kitakarva, és egy ilyen nagy shotot állítottak be, csak a nőket lehetett látni, és ők mondták, hogy ők segítik a Captain Marvelt, hogy elvigye a kesztyűt, mint hogyha szüksége lett volna egyáltalán segítségre. És igazából ez volt minden. Lehet, hogy kicsit erőltetett volt.
Hát én igazából azt gondoltam, hogy olyan dolog fog működni ebben az egész filmben, amit a végtelen kövek sajátja, az azt jelenti, hogy együtt elgyengülnek. Szóval én nem gondoltam azt, hogy megsemmisíthetik egymást, mert szerintem ez nem a komix szerint van. Javítsatok ki, ha ez megoldható a komiksz világában, mármint, hogy a kövek önmaguknak nem tudják megsemmisíteni, és azt vártam tőle, hogy valami olyan módon lesz ennek a csavarja, hogy szétviszik a köveket az galaxis különböző részébe, hogy újra erőre kapjanak, és aztán majd megoldanak valamit vele.
Egyébként visszakérdezve erre, hogy én nem értem ezt a feminista argumentumot, amit mondtok.
Mert én nem mondtam, hogy feminista.
Mármint, hogy...
Én csak mondtam, hogy ez az a jelenet, amire a feministának tartanak.
Aha, oké. Mert egyáltalán nem értem egyáltalán ezt, hogy miért kell ebbe így gondolkozni, hogy...
Figyelj, volt egy olyan jelenet, amit teljesen nem értettél, hogy miért azok az idegen emberek, akik soha az életben nem találkoztak egymással, kezdenek ott egymásnak segíteni. Szerintem még csak képen se látták egymást, és tudták, hogy ő jó, az meg rossz, és mi majd segítünk neked, mert fingunk sincs, hogy ki vagy, de azért majd segítünk.
És mint hogy gondolt, hogy ez azért van, hogy ez maga a film ilyen feminista szempontból ilyen PC legyen, hogy...
Persze. Szerintem ez az volt benne, hogy aztán, hogy mindenkinek a lelkét megnyugtathassák, hogy fú, figyeljetek, itt volt benne a nőknek is nagy jelenete, meg a férfieknek is, meg nem tudom,
micsoda. De a férfiak meg ne sütött eszedbe egy olyan jelenetnél, csak férfiak voltak, hogy fúj, csak férfiak vannak.
De figyelj,
nőknél meg igen.
Figyelj, itt az volt, hogy a férfiak nagyjából ismerték egymást, azok a csapatok, akik harcoltak egymás mellett. Mint itt teljesen randomban, véletlenszerűen összejött mind egy helyre. Az volt az egésznek a furcsa, hogy még a többieknek volt egy fölépített háttere, múltja, valahonnan ismerhették egymást, tudhattak arról, hogy hogyan, micsoda meg volt tervezve. Itt az afrikai harcos nő, az a Marvel kapitánnyal együtt, akik fogalmas sem. Szerintem nézett, hogy honnan az ördögül került az ide, most hirtelen mennek egymásnak segíteni. Na mindegy, szóval ezt róttam fel a filmnek.
Hát ez egy ilyen kicsit erőltetett állítás volt, ahogy mondtam, de...
De ez véletlenszerűen is megeshetsz.
Ez kb. Annyi esélye, mint hogyha lett volna én beállítva, és véletlenül nagyság szerint állnak a hősök a legkisebbtől a legnagyobbig. Uh-huh. Hogy előfordulhat, és jól is néz neki, de nem valószínű, hogy előfordul.
Én nagyon kapni fog, de ez végig, mikor a Gábor itt előadta ezt az indoklást, akkor hogy az ment a fejem, hogy de hisz a nők itt, hogy segítenek ösztönösen kapásból a nőknek, hogy ez mennyire természetellenes. A férfiak ilyen broforc kiáltással így csatába vetik magukat. Na, de ezt abban is vagyom.
És úgy szóval... nagyjából leizárták-e. Még azt szerettél valamit hozzátenni ehhez a feminista?
Ó, nem, csak még annyit akartam még azt mondani, hogy megdöbbenésemre szolgált az, hogy rengeteg helyen szipogtak a nők a moziteremben, és nem egy helyről hallottam vissza, hogy de megérintette a barátnőket a záró jelenet utolsó tizenvalahány perc, hát én nem tudom, én csak pislogtam, hogy ez mi, meg hogy miért.
Temetésre gondolsz? Hogy...
Nem csak, hát már maga a lélekkőért folytatott harc után is a megdöbbent emberek, én nem tudom egyszerűen, vagy én vagyok érzéketlen, és nem tudtam elég kapcsolatot kialakítani a filmászon szereplőkkel. Nekem Vasembernek a halála nem volt úgy szinten, nem volt váratlan, hogy ő már egyszer lezárta a dolgot, ott az űrhajó már készült meghalni, elbúcsúzott, stb. És akkor hirtelen van még egy újabb halálos, és akkor mindenki le van döbbenve tőle. Hát most már szinte a film elején meghalt, és most megint, és akkor most hirtelen nagyon-nagyon fontos lett az a halál. Eddig nem volt annyira. Tudod, olyan, nekem ebből úgy nem volt olyan érzésem, hogy ez most megérdemelte volna. Feleségemet kérdeztem, hogy őt mi érintette meg, azt mondta, hogy ő igazából a családapát és a férjet síratta, vagyis na, hogy az érintette meg őt az az elvesztés, nem úgy, mint Vasember, szóval, hogy ha lett volna az XY, akkor is megérintette volna őt, de nem Vasember figurája szomorította el meg annak a halála.
Én azért azt megnéztem volna azt jelenetet, amikor visszaviszi azt a lélekkövet, hogy itt a vörös arcú halálhoz, vagy ki, arra a hegyre.
Amerika kapitán?
Igen, és így visszaadja neki a kezébe, hogy oké, köszönöm, nem kell.
De erről is vannak mindenféle elméletek, hogy igazából ott az a szabály, hogy léleket lélekért, szóval valakit adhatsz, akkor megkapod a követ, de szóval elméletek, ha visszaviszed a követ, akkor valakit kapsz cserébe. Aha. Ez egyik dolog. Másik dolog, még így visszatérve arra, hogy mi volt ilyen meghatóbb rész, szerintem leginkább az volt az a Thor, mikor visszament az anyjához. Nem tudom, ehhez mit szóltok.
Ó, nekem az teljesen fölhabarított az a rész, mert elhozta a kalapácsot egy olyan világból, ahol annak haszna volt.
De hát aztán visszavitték.
A kalapácsot?
Hát persze, ott legvégén, mikor az Amerika kapitán megy vissza, akkor oda van neki készítve a kalapács, és azzal megy vissza.
Na jó, de igazából nem tudhatta, hogy ezt vissza tudja szolgáltatni, és annak ellenére hozta el, hogy erről nem volt szó, és megegyezés, szóval, hogy ezt így végül is totál vad dologként, így leszarom módon elhozva a kalapácsot, mert szeretem.
Hát de saját magával tolt ki. Úgyhogy...
Én nem tudtam másra gondolni.
Saját magával tolt ki?
Hát akkor ottani tortól loptál a kalapácsot.
Szó vicc volt, de hagyjuk.
Az a baj, hogy értettük. Nem, de... Nekem az volt a vége érzésem ebben a Thor figurájában, hogy ez csak egy sima tribute végig a Big Lebowski-el, és semmi más. Másokon nincs, hogy ott van.
Szerintem az jó volt, hogy végigvitték azt a kövér tort.
Nem vitték végig.
Hát a legvégéig tagi volt.
Isten, végig kövér maradt.
Hát a legvégén már nem volt kövér, nem?
Nem.
Belé csapott a villán, és lefagyott hirtelen. Mert...
Nem fogyott le, csak befonódott a szakálla. És azért, hogy figyeltek rád, ne nagyon mutassák a hasát, de úgy ezért, ha megnézed, akkor ilyen általában arcát mutatják, meg a kezeit, illetve úgy mit tudom én, ugye köldöktől fölfelé, de legvégig olyan volt, és én is úgy vártam, hogy oké, most ez egy poén, és akkor a következő vágásban már kírek, hogy 3 nappal később, és le van fogyva, de nem, úgy szépen végigvitték egészet.
Különben én úgy hallottam, hogy legtöbb nőismerősömt, hogy ez fajt nekik a legjobban, hogy Thorból egy ilyen sörhasuló tagot csináltak, és hogy ledőltek az ideáljaik, hogy még a filmvászon is egy sörhasuló pasit kell néznünk, aki régen jól nézett ki.
Hát jó, mert most így elmondhatom én is, hogy most már olyan testem van, mint Thornak a filmben. Nem, meg szerintem az úgy jó szimbolizálta hát azt az egészet, ami beletörtént. Meg nagyon jó jelenetei voltak, ami tényleg, hát a Thor 3-at én szerettem, de nem azért, mert olyan komoly film lett volna. 1-es, 2-es meg hát úgy rossz, ahogy van. És itt nagyon jól kihozták a Thorból, amit lehetett.
nekem az Endgame az egy vígjáték, szuper efekel, úgyhogy...
Igen, tipikusan az a film, amikor nézed, és úgy élvezed, milyen szuper az a vég, és minden jó, és az kijössz a műzőből, és hirtelen marham érges lesz, hogy elkezdődöttek gondolkozni, milyen hülyeségek voltak ebből.
Én így voltam utolsó Jedikkel, de nem akarom messzire vinni ezt a dolgot.
Engem az, ami nekem kicsit túl sok volt, hogy ezek a megölik egymást így egy-két jelenet, szóval így teljesen kontradikció volt, hogy egyikben elmondják, hogy a öt kő tartja a világ egyensúlyát, univerzum egyensúlyát egybe, és később, és persze Thanos meg elpusztítja az öt követ igazából abba a másik idősíkba, és akkor most mi van?
Hát azt lehet, hogy majd megtudjuk a folytatásokból.
Multiverzum van.
Amúgy, ha láttátok a Pókember előzetesét?
Nem.
Én láttam.
De elméletileg ott lehet, hogy megpróbálják behozni a multiverzumot, a több párhuzamos univerzumot.
Hát végül is már az előző Pókember megelőlegezték ugye az animált verzióval.
Igen, és itt is Mysteriót emlegeti, hogy egy másik multiverzumból jött, ami szerintem nem igaz, de ezzel megpróbálhatják bevezetni így a nézőknek a fejébe, hogy azért lehet, hogy vannak itt valamilyen párhuzamos valóságok.
És ha már a univerzumokról beszélgetünk, akkor még hadd térjünk ki a Shazamra, ugye, ami a DC univerzumból van. Látta valaki közületek?
Én láttam.
Olvastam róla.
Kéza, mintha láttam volna. Szerintem a legjobb DC film. Ki ért ezzel egyet?
Fú, nem tetted magasra a lécet, de én nem láttam egyébként.
Pont ezt akartam mondani, hogy ez még nem egy dicséret.
Szerintem voltak benne jó pillanatok, ahogy Aquamanbe is, és ezt a kettőt tudjuk, nem eddig a dobogó tetejére, de nem túl magas az a dobogó.
De ezt mondjuk rá szerintem jobb, mint a Thor 2.
Thor 2-nél nagyon sok dolog jobb. Viszont a Endgame az még a Thor 2-t is kicsit följebb húzta ezzel a jelenettel, ami akkor játszódott. Na de ez már megint visszakalandoztunk. Szóval a Shazam nekem tetszett, de kicsit kilóg így a többi DC közül.
Nekem azt tetszett, hogy ugye rettenetesen gyűlölöm én személy szerint azokat a filmeket, ahol a gyerekek próbálnak okosabbak lenni a felnőtteknél, és ez teljes mértékben sikerült jól eljátszaniuk. Szóval a felnőtté vált szuperhősök, hogy így mondjam, teljesen gyerekként viselkednek, és ez tökéletesen volt, hogy nem próbáltak valami marhaságot kihozni, ahol a tizenévesek majd okosabbak egy, nem tudom én, egy nagyon gonosz 40-45 éves férfinél.
Ez amúgy furcsa, mert én pont erre olvastam egy ilyen kritikát, hogy a Billy Batson, ugye a Shazamnak a, úgymond a gyerek alter egója, aki egy ilyen koravén komoly gyerek, aki ugye már a élet kiszúrt egy csomó szempontból, meg igazából teljesen felnőttesen gondolkodik, hirtelen átalakul szuperhőssé, és mintha mentálisan visszafejlődne egy 6 évessé.
Igazából szerintem csak annyi volt az egész, hogy az a koravénység az kimerült abban, hogy keresi a családját, úgyhogy én ebben nem éreztem annyira koravénynek.
Oké.
Okay. Mint ott tényleg ott volt különbség, hogy mikor a gyerek játszott a gyereket, és mikor a felnőtt játszott a gyereket. De pont az miatt, a fizikai különbség miatt, ez annyira nem volt zavaró.
És különben is ezt már Fiderikus igazolta, hogy egy ötödikes sokszor. Fokosabb, mint egy fel.
Hál' Istennek nincs ilyen jellegű érzőpontunk a mai műsorban, úgyhogy ez...
Csak egy más szuperhős is emlékeztek.
Csak... Na, mire kíváncsi vagyok, hogy fogják ezt bevezetni a többi szuperhős közé, mert mint Shazamot. Erre utolsó jelenetet nagyon arra felé mutatott, hogy ez úgy egy univerzumban játszódik az eddigi DC-s filmekkel.
Igen, sokszor utalnak Batmanre, sokszor utalnak Supermanre. Ugye a legvégső élet, aztán ne is beszéljünk róla.
Hát de ha jól értelmezem, akkor a DC-nek kimondottam már ez itt a koncepciója, hogy ők ilyen tehát multi... ott is van egy multiversity nevű dolog a változatosság kedvéért, tehát hogy sok párhuzamos világ, és ha jól értelmezem a dolgot, akkor ők gyakorlatilag kimondottan erre akarnak ráállni, hogy minden egyes filmjük szinte egy külön univerzumot, vagy egy másfajta univerzumot mutat be, ahol egyébként a szereplők azonosak, de nem biztos, hogy ugyanaz történt, mint máshol. Ezt akkor olvastam, amikor kiderült, hogy valószínűleg ugye, hát a Ben Affleck nem lesz Batman, többet valószínűleg lecserélik Cavillt, mint Supermant, és hogy az egész ez gyakorlatilag ez egyfajta ilyen indoklása lesz annak, hogy ugyanazokat a sztorikat, ugyanazokkal a szereplőkkel, de lehet, hogy más világokban próbálják majd újra mesélni.
Ami egyébként szerintem teljesen jól van, szóval Marvel-t is nagyon feldobna, ez már nagyon egy síkon volt.
Ugye a Marvel-nek neked ott van most a X-Men univerzum, mint párhuzamos, ami valójában ugyanaz. A Fantastic Four a rosszabbnál rosszabb filmjeivel.
Hát a X-Men is nagyon elkezd menni a nagyon rossz fele. Hát, hogy lehetősen utoléri a Fantastic Four szintjét.
Hát ott, nekem a Days of Future Past meg tetszett, és onnan, hogy aztán a lefele.
Tudom, szerintem az is elég gyenge volt.
Nekem még a X-Menből ugye hát a Logan volt egy ilyen kitekintés, ami nagyon-nagyon jó sikerült, a többi aztán igen gyatra.
Hát ott is például a Logan, hogy egyszerre ugyanaz a színész játssza a Logant, és valójában pedig nem nagyon ül bele a többi X-Menes filmbe. Vagy akár a fiatal X-Meneket, akik mi is volt a neve? New Class, vagy...
Uh-huh. Igen.
Abba jelentek meg a régiek, amik néha úgy utalnak rá, mint az ugyanaz a világ lenne, de azért meg vannak teljesen egymásnak ellentmondó dolgok, például a Mysticnek a története, vagy a Stormnak a története. Tehát az is nagyon furcsa az egész. De nem zavaró, amíg úgy egy filmet nézel, csak hogy megpróbálod összerakni őket akkor.
Hát megjáratják vagyok a pokolot.
Hú, ez tökéletes átvezetés volt. Szóval még lezárásnak Hellboyról?
Így van, beszéljünk egy-két mondatot erről is.
Erről rosszakat olvastam.
Laci is, meg én is láttuk.
Én láttam, és szerintem így ez nagyon hasonló, nagyon sok tekintetben, mint a Warcraft film volt. Tehát, hogy szép, nagyon jó működik a történetek mellé illusztrációként, de önálló filmként nem áll meg a lábán.
Nagyon-nagyon rossz volt benne az, hogy Hellboy egyszerűen annyira úgymond cool volt az összes, de még a legutolsó takarító is benne, hogy az már fájt, szóval itt mindenki annyira laza volt, és annyira tudta, hogy mi a téma, és hogy hogyan kell reagálni, és mindenki csak rugdosta ezt a Hellboyt szóban vagy tettekben. Nem értettem egyrészt, hogy Hellboy miért nem gyilkol le mindenkit kapásból, szóval nem értettem meg, hogy mi tartotta vissza. És nem értettem a szereplőknek se a viszonyát Hellboyhoz, hogy miért kell őt zsigerből utálni.
Igen, ez az, amit mondok, hogy nagyon sok dolog nem volt kifejtve, és hogyha kicsit úgy beleolvasol a képregényekbe, akkor az jön ki, hogy ők itt nagyon sok képregényből vettek át dolgokat, és úgy összevágták nagyon gyorsan. Tehát például elején az a mexikói kirándulása, az is egy komplet sztori, az a Hellboy in Mexico, aztán mikor találkozott azzal az angol klubbal, az is egy külön sztori, az a Wild Hunt volt. Futólag megemlítették a Rasputinos szállat, ami a régen egy komplet film volt, tehát az első Hellboy film, és akkor most járunk olyan fél óránál filmbe. Szóval tényleg így összevagdostak dolgokat, minden kommentár nélkül, és hogyha ismered ezeket a történeteket, akkor az úgy megnézed, és vagy fú, ez így nézett ki, és tényleg még azt is el lehet fogni, hogy jó. De nehezen tudom magam beleképzelni olyan ember helyébe, aki abszolút nem ismeri a Hellboy, de szerintem semmit nem értett ebből az egészből.
Hát elég lazán kapcsolódtak egymáshoz az események, nem magyarázták meg, hogy most miért küldik őt ide, miért küldik őt oda, miért utalják őt.
De kapcsolatát apjával azt te ismerted? Nem ismered amúgy a Hellboy sztorikat?
Én csak filmből, szóval az 1-2-est láttam, képregényt nem olvastam. Ott viszont a Hellboyban egy szerető apa volt, az 1-2-esben a régiben, még itt egy paraszt.
Hát utaltak itt is arra, hogy egy szerető apa, de ettől függetlenül, hogy tényleg egy paraszt volt, és ez nem volt nagyon kifejtve ez a kettősség. Meg a színészek is, Hellboy az jó volt szerintem, de találtak egy jó színészt, aki jól eljátszotta.
De a többiről tényleg van érzésem volt, hogy Asylumból kölcsönözték volna őket, és másrésztről meg, hát Mila Jovovicsot leszámítva, de a többiek azok borzasztó színészi teljesítményt időzőjelben hoztak az képernyőre. Oké, meg volt a laza átkötés, hogy ki, miért, hol, de nekem csak annyit tetszett az egész, hogy brutálisan tépkedték szét az embereket, és ez ott jó volt látni.
Igen, például az a legvégén az a apokalipszis, amikor Londonba megjelentek azok a lények, az brutálisan jól nézett ki.
Így van.
Szóval ez tényleg egy olyan film, hogy vannak jó dolgok benne, vannak rossz dolgok benne, aztán attól függ, hogy neked mire fókuszálsz, hogy bejön, vagy nem jön be.
Egyébként ezeket a filmeket hol lehet meg később megnézni, Netflixen, vagy?
Mikor, hol? Hát állítólag lehet torrentezni is őket, de hát az illegális, úgyhogy én ezt nem szoktam. Nagyon sok meg... Hát Netflixen most vannak például, de a Marvelnek lesz a saját streaming szolgáltatása. Nagy eséllyel ezek, ha csak nem voltak már előtte valamilyen szerződések, akkor új filmek már csak ott fognak megjelenni. Beleértve a megvett Foxot is, tehát a régi X-Men szintén. Nem, ez Hellboyra gondolsz, azt nem tudom.
Ez úgy nagyon érdekel, hogy milyen utoljátok ezeknek egy film. Hát, hogyha nyitnek saját portált, akkor...
A Disney igen, és szerintem előbb-utóbb teljesen kivonják a többi portálról.
Igen, érdekes olyan, mintha azt nézni az ember itt a filmek, filmstúdiók között, mint ami a játékvilágban történik itt a Epic Store, meg hasonló társaival kapcsolatosan.
Igen, teljesen, és ez elég fura, mert szerintem kevesen fizetnek be akár kettőnél többet, vagy...
Meg már egyet is.
Igen, szóval megint valószínűleg előtérbe fog kerülni is a torrent, főleg így nálunk.
Nő, de filmeknél mondjuk meg tudod ezt csinálni, hogy egy hónapig vagy Netflix előfizető, megnézed, amit akarsz, egy hónapig HBO, megnézed, amit akarsz. Hogyha nem
van annyi időd.
Ha nem vagy annyira rákattam, hogy mindent azonnal a kijövetlő pillanatában néz, akkor ez ott lazán megoldható. De most például direkt néztem, mert feljelentkeztem a ingyenes HBO-ra, mert első hónap ingyenes. Nem volt kedvem torrentezni, illetve természetesen nem akartam torrentezni a Game of Thrones részeit, és ott is láttam például valamilyen Disney filmeket, nem tudom, hogy nem az Infinity War-t, vagy a Pókembert, valamelyiket, ami fönt volt a Netflixen is. Szóval ezek most se teljesen csak egy helyen megjelenő filmek, mert valószínűleg mind a kettőről le fog kerülni, hogyha kijön a Disneynek a saját streaming szolgáltatása.
Nekem van Netflixen, van HBO Go-m, és egyiket se nézek, mindent torrentezek. Szóval...
Azért miért adunk ennek teret? Szóval...
Mondom, én elhatárolódok tőletek.
Én is. Azt akartam
mondani, hogy mind a kettőt fizetem, de torrentezem, az azt jelenti, hogy megvan, kifizetem, de nem érdekel nekem két portálra hangálni, egy helyen leszedem az összeset, nem fogok én ide jelentkezni, oda jelentkezni. Van egy összesítő.
De ez olyan, mintha azt mondanád, hogy van egy vegyes kereskedésed, meg egy másik boltod, és még emellé lopsz.
Nem igaz, mert azáltal nem lesz kevesebb annak a stúdiónak, mert kifizettem arra a hónapra azt az összeget, amit ott is megnézhettem volna, de nem érdekem külön bejelentkezni ide-oda.
De vagy az, hogy bejelentkezni, szóval te be vagy jelentkezve, nem? Egy weboldalon keresztül, vagy ezt nem értem?
Egyszerűen
van egy kapcsolatban erre a filmre, vagy nem?
Van egy felület, ami például a Popcorn Time, és nem fogom oldani, hogy egyiket itt találom, meg másikat ott is itt keressem. Mindegy, egy helyen van, szevasz.
Tudtok mondani valami jobb végszót is ennél?
Szóval megvan az a rész, hogy legálisan is nézhetem, és minthogy úgy is nézem elméletileg, szóval a lelkiismeretem tiszta, mert fizettem érte, de végül is máshol nézem meg, ahol komfort másképpen van megoldva.
Szóval értem, hogy fizetsz azért, hogy lophass, szóval... Az...
A stúdiót nem éri kár.
Vagy ez ellopod a kiflit, de ott hagyod az talán.
De nem,
értem.
Itt a softwareről, vagy pedig filmről van szó, hogy nincs ilyen esetben más dolog, amit elviszek, mert ha élelmiszerüzletről beszélgetünk, akkor egy áru van, és áru van, amit elő kell teremteni, stb. De egy film, ami végtelenítve pénzt hoz, vagy egy szoftver, az teljesen más.
Fú, ez ott nagyon hosszú vita lenne, és szerintem...
Hogy... Legyen ez a következő adás.
De legközelebb egy fénymásolóval fogok menni a sarki trafikba, hogy lemásoljam a legfrissebb új szót.
Figyelj, ha kifizetted az új szót, ott meg lefénymásolod, és visszaadod neki az új szót, akkor azzal szerintem senkinek problémája nem lehet.
Igen, de egyébként... Ha nem hallottál még a Checkpoint 200. részét, akkor elég sok szó esik benne. Egy nagyon jó magyar podcast.
Nem mind a lopásra?
Igen, főleg a 90-es évek elején ilyen varázolásról, ami egyébként akkor még nem volt törvényellenes, de ott tipikusan ez történt, hogy bemente a üzletbe és megmondták, hogy oké, itt van, teszem az 2000 forint, de 600 lefénymásoljuk neked az újságot.
Akkor tényleg így fel sem erőlt még emberek, vagy az illegális.
Igen, igen, és ez teljesen így működött.
És úgy valahogy ez benne ismerett az emberek.
Nem, úgy szerintem mai napig mindenki torrentezik, szóval még igen, és ebben igazán a Gábornak még akkor is, hogyha mondjuk a HBO Go-ra most be tudnák regisztrálni egy hónapra ingyenesen, és meg tudnám ott nézni a Game of Thrones-ot, akkor is, mit én tudom, könnyebb lehúzni ilyenkorról, és... megnézni.
Na jó, de ez kicsit
szállás
kérdése
de...
is, hogy sok dolgot könnyebb megcsinálni, és mégsem biztos, hogy ez a jobb megoldás. Szóval önmagában az, hogy könnyebb, az nem egy érv az mellett, hogy így kell csinálni.
Visszatérve a Gézának a újszós hasonlatára, az újság elletadva, a pénz oda került, az, hogy én fegymásolatot nézek, az pedig mindenkinek a maga problémája.
Na igen, úgyhogy szóval ugyanez a helyzet, hogy mi lehúzom a filmet, de egyébként most beregisztráltam a HBO-ra, és ingyenesen vagyok ott, jó, nem, úgyis sem fizettem nekik, de regálisan is nézhetném.
Sőt, egyébként... amúgy havonta, hogy csak más maillel jelentkezel be, akkor meg lehet hosszabbítani, ezt ingyenes.
Nem igaz, nem igaz, mert bankkártyára van kötve. Ha csak nem jelented be minden hónap, vagy másik bankkártyát adjanak, mert elloptak, és akkor cserégeted, addig akkor nem működik ez az ingyenes dolog.
Megoldom. De egyébként ilyen, volt erről egyszer egy vita, hogy még valamikor a CD-k idejében, hogy beigrebbe lehetett a MP3-ast, ha már megvetted a CD-t, és hallgatod úgy, mint MP3-as a harddiskedről.
Ez ugyanaz
az eset. És ott a válasz az volt, hogy valami szó, hogy igen, hogy ez jogilag így teljesen rendben van.
Ez a saját használatra bekapott készített a CD-re.
Hát csak a felhébe van, Encore-on.
Na, de itt is amúgy különbség van, hogy, hogy mit veszel meg. Hogy jogot egy egyszeri lejátszásra, vagy jogot arra, hogy akárhányszor lejátszd, mert itt már távolos a termékekről van szó, nem mindenféle jogokról.
Sehol nem veszel jogot egyszeri lejátszásra.
De vannak
tévadok, ahol mondjuk rá megveszed 48 óra arra, de ez most teljesen ezen kívül esett, amin beszélgetünk.
Szóval nem is pont egyszerű lejátszás, de ilyen van, hogy egy napra vagy két napra, és azon belül megnézheted, utána meg már nem.
Uh-huh. Igen. Oké, szóval más idők a technológiák szerintem nem könnyű bebiztosítani, hogy... Na, mindegy.
Amit meg tudsz nézni a monitoron, ezt le is tudod lopni onnan.
Igen.
Gyakorlatban. Ha más nem, akkor egy... telefonnal lekamerázod.
Na jó, legyen ez a zárszó.
Szóval akkor villámgyorsan le is zárom az adást. Ez volt az örök élet, és legközelebb is várunk szeretettel mindenkit. Én Kiás Laci voltam, és búcsúzik még.
Bala Gábor.
Mészáros Attila.
És Tokár Géza. Sziasztok.
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 Sziasztok.